Köszönjük szépen! Szolgálatokat is, az úravezetést is nagyon köszönöm. Én csak bátorításul mondom el, hogy amikor én először prédikáltam, akkor elmentem egy vidéki gyülekezetbe, Pándra, és hát ott felkészültem a 10 szűz példázatából. 10 percig tartott az egész prédikáció. Hát egyszerűen az volt a 10 perc letelte után, hogy mit lehet erről a történetben még bármit is mondani. Már mindent elmondtam. És hát gondolom, az a bátorítás, ami utána kaptam, az egyik testvérnő odajött hozzám az óra végén, és hát egyszerűen csak bátorításként azt mondja, jó lesz az még majd. Felejthetetlen volt ez, hogy az első az mindig ilyen nehéz, és tudjuk is, mit kell csinálni, de nem is. Én is úgy voltam vele, ismertem a 10 szűz példázatát, de sikerült az első prédikáció mindent elmondani 10 percen belül. És az volt a nagyon nagy szerencsém, hogy nem kellett délutáni órára is felkészülni, mert lehet, hogy azt 5 perc alatt fejeztem volna be. És a 12 óra előtti buszt még el is értem. Mindenképpen felejthetetlen volt nekem is. Hát ott már nincsen gyülekezet Pándon, lehet, hogy nem ezért szűnt meg. De nekik is gondolom felejthetetlen volt, hogy egy ilyen élményben volt részük, de hamar hazaértek ők is ebédelni, biztos. Így az Úr kegyelme az mindenképpen fontos minden egyes első alkalommal. De az Úr felkészít bennünket, azért is örültem annak, hogy most ilyen megtiszteltetésben van részem, hogy gyereknapra jöhettem ide, és igazán öröm volt hallgatni a gyerekeket, látni a gyerekeket, a fiatalokat. Éppen ezért a mai alkalommal, annak ellenére, hogy pünkösd van, és igazából pünkösdről kellene beszélni, de arra gondoltam, hogy csak megemlítem, hogy pünkösd napja van, vagy annak az időszaka van, és nem árt nekünk így gyülekezetnek, egyháznak arra gondolni, hogy a Szentlélek által az Úr mindig is közöttünk van. És a pünkösdi esemény nem a Szentlélek munkájának az elejét mutatta be az Új Szövetségben, hanem csak a folytatását, hiszen a Szentlélek az mindig is jelen van valamennyünk életében, és az egész teremtési folyamattól kezdve azt láthatjuk, hogy a Szentlélek itt van közöttünk, munkálkodik bennünk, értünk, és ez az a dolog, amit soha nem szabad elfelejteni, így ma sem. Pedig ma elég sok probléma van a világban, de az a fontos tény, hogy az Úr velünk van, és ez a Szentlélek hatalma által mindenképpen megmutatkozik, ez nekünk is vigasztaló és erőt adó, hogy nem vagyunk magunkra hagyva. És talán pünkösdkor erre érdemes gondolni, hogy az Úr nem hagy minket magunkra. Mert tudja, hogy az ő hatalma nélkül nem tudunk semmit se tenni. És ennyit gondoltam csak a pünkösddel kapcsolatban megemlíteni, de mivel ilyen gyermeknap van, én arra gondoltam, hogy ha a Dávid Góliát történetét vesszük elő, és egy kicsikét átgondoljuk, azt mind a gyerekek, mind a felnőttek fogják örömmel venni. De kifejezetten most a gyerekek részére szeretném megfogalmazni ezt a történetet. Ugye maga a történet az Sámuel első könyve 17. fejezetében van feljegyezve, és ha csak tehetitek, akkor én javaslom, hogy nyissátok meg a nyomtatott Bibliát, vagy a szent digitális eszközt, és azon keresztül olvassátok el a bibliai történetet, de mind a kettő forrásban meg lehet látni Sámuel első könyve 17. fejezetében magát a történetet. Talán alapigeként a 47. verset hadd olvassam fel nektek, ami így hangzik, és tudja meg ez az egész sokaság, hogy nem kard által és nem dárda által tart meg az Úr. Ugye Dávid és Góliát története az nekünk azért kedves, mert amikor még kisgyerekek is voltunk, vagy sokan, ha adventista vagy hívő családban nőttünk fel, akkor már nagyon korán megismerkedhettünk ezzel a fantasztikus történettel, és én most azt szeretném kiemelni elsősorban a gyerekeknek, de a felnőtteknek is, hogy véleményem szerint mi ebben a történetben igazából a lényeg. Mert hogy nem az a történetnek a csattanója, hogy Dávid lemetszi Góliátnak a fejét, az biztos, nem? Ezt mondhatjuk, hogy a történetnek egy fontos állomása, de nem ez a történet lényege. Ha ebből filmet csinálnának, mondjuk Hollywoodban, bizonyára már történt is ilyen próbálkozás, akkor általában az ilyen jeleneteket hozzák ki csattanónak. Hogy az a pici Dávid a legalább kétszer akkora Góliáttal szemben győzedelmeskedik. És milyen diadalittasa. És az egész nép tombol az örömtől, mármint az izraeli nép, a filiszteusok viszont kétségbe esetten fejvesztve menekülnek. Ebben a történetben nem ez az igazi lényeg. És ebben a versben, amit alapigeként olvastam, az szerintem megfogalmazza, igaz, hogy más megközelítésben, de elmondja a filiszteusok füle hallatára Dávid, hogy Isten itt van velünk, és nekünk erre kell építeni. Ilyen szempontból a pünkösd is nagyszerű ünnepe ennek a gondolatnak, és érdemes ide idézni mindezt. De hadd mondjam végig a történetet abból a szempontból, ahogy én értelmezem Dávid és Góliát találkozását, de még inkább azt mondhatom Dávid hitét. Dávid életlátása. Mert Dávid abban a tudatban volt ebben a történetben, és ez az a tudat, ami egész életét jellemzi. Vannak kivételek, de azért, amiért az Úr azt mondja Dávidról, hogy szíve szerint való férfiú, az véleményem szerint egyszerűen annak a ténynek köszönhető, hogy Dávid rendkívül természetesen egyszerűen gondolkozott. Mégpedig úgy gondolkozott, hogy a karomban, lábamban lévő erő, az kitől származik? Az Úr adta nekem ajándékba. Az, hogy én gondolkozni tudok, az kinek az ajándéka? Egyszerűen a Teremtőnek az ajándéka. Azaz én nem tudok semmit se csinálni, ha megszűnne az Úr ajándéka, például a levegővétel is. Kinek az ajándéka? Ahogy más bibliai történetben kerül elő, ki adta neked a beszédkészséget? Kérdezi ugye Mózestől. És ezzel emlékezteti Isten a teremtményét, hogy az, hogy látni tudsz, hogy beszélni tudsz, hogy gondolkozni tudsz, hogy járni tudsz, az az én ajándékom neked. Azaz én végig, minden pillanatban veled vagyok. És ez az a történeti mozgató rugó, amit lehet látni Dávid Góliát történetében, hogy gondoljunk bele, hogy egy fiatal, minden bizonnyal alacsony termetű fiú, aki a családjában a 8. gyerek, akit annyira értékel a saját családja, az édesapja, hogy amikor jön Saul, hogy jön Sámuel, hogy mutasd be nekem a gyerekeidet, mert közülük választotta az Úr a jövendő királyt, Saul helyett. Akkor a történetet olvasva világossá válik, hogy az édesapja se, Isai se gondolta azt, hogy a legkisebbik fiú az számításba jöhet. Az érdekes az, hogy a próféta Sámuel is hasonlóan gondolkozik, és még az Úr figyelmezteti is egy gondolatában, egy kijelentésében, hogy te azt nézed, ami a szemed előtt van, de én azt nézem, ami a szívben van. És valahol itt érzem ennek a történetnek, vagy ha tetszik, Dávidnak a titkát, és ezt a titkot úgy szeretném megfogalmazni ebben a történetben, hogy ez az, ami kell engem is, és ha javasolhatok, téged is vezessen a mindennapi életben. Hogy te végig abban a tudatban éld az életedet, ezt lehet látni Dávid esetében is, hogy az Úr akkor is ott van vele, hogyha csak éppen pásztorkodik. Amikor esetleg úgy tűnik, hogy hát a pásztor életnél csodálatosabb élet nincsen, mert csak heverészni kell. A kutya az ellát minden egyéb feladatot, neki csak ottan a kutyát kell irányítania, és ezt ismerjük, és akkor én nekem csak egy hűvös helyet kell keresni, ahol megpihenhetek, akár még szunyókálhatok is. Igen ám, de van, amikor, ritkán, de van, amikor egy ragadozó is eljön. Ahogy itt olvassuk ebben a történetben, akár egy medve, akár egy oroszlán. És akkor is talpon áll Dávid, és akkor is tudja, hogy az Úr teremtette az oroszlánt, az Úr adott erőt a medvének, meg nekem is. És az Úr itt van velem. És ő bízik Istenben, és a történet folyamán, én abból indulok ki, hogy mindenki ismeri a történetet magát, még a gyerekek is, és elmondja Dávid egy adott helyzetben a király színe előtt, hogy na de hát a te szolgád az szembe mert nézni a medvével, az oroszlánnal is. És ahogy Dávid fogalmaz tulajdonképpen, majd a délután folyamán olvasd végig ezt a történetet alaposan, ahogy Dávid fogalmaz, végig azt mondja, hogy az Úr megmentett engem, az Úr megvédte a nyájat, az Úr megvédte a családot, és én szembe tudtam nézni a fenyegetéssel. De nem azt látja, hogy az én erőmmel legyőztem a medvét, hanem az Úr erejével győztem le a vadállatot. És ezzel szembeállíthatjuk azt a gondolkozást, ami megvan Saul királyban, Dávid testvéreiben, a 3 testvérben, megvan az izraeli többi katona esetében, Góliátban, a filiszteusokban, mégpedig az a gondolkozás, amit ha Góliátnak a szavait olvasod el a 17. fejezetben, ő kire hivatkozik Góliát? Az én erőm, az én harcedzettségem, az én katonai tapasztalataim, az én páncélom. Ugyanettől ijedt meg az izraeli katonák mindegyike, nem beszélve Saul királyról. Ami nagyon lényeges szempont ennél a pontnál, mert Góliát, ugye a bibliai leírásban nehezen tudjuk ezeket a méreteket áttenni a mi centiméterünkre, kilogramra, és a többi, és a többi. De azt mondhatjuk, hogy ez a Góliát, ez közel 3 méteres volt. Hanem 3 méteres. Nem tudjuk pontosan. De tudjuk azt, hogy ha van nál közöttünk egy 2 méter 30 centis, 20 centis férfi, hát az igencsak kitűnik, és már hatalmasnak tűnik a mi szemünkben, igaz? De Góliát úgy van feljegyezve, hogy ő egy rendkívüli. Saul az csak egy fejjel magasabb volt, mint az izraeli emberek közül bárki. És kitűnt a szemükben a magassága miatt. De az csak egy fejjel magasabb volt. Nekünk az is egy tekintély, meg jól esik ránézni, hogyha van valaki, aki egy fejjel magasabb, mint a többi ember. Igaz? De ebben a történetben, ahol van egy Dávid, és van egy dupla méretű Góliát, világos, hogy Saul király, aki igyekszik háttérbe vonulni, vagyis hát egy sajátos háttérbe vonul, mert a királyi sátorba bújik be. Igaz? Nem áll ki a katonák elé, nem áll a hadserege elejére, mert a helyzet az diktálná, hogy mivel ő egy fejjel magasabb, hát akkor Góliáttal világos, hogy ki fog megküzdeni, akinek ugyanúgy páncélzata van, kardja van, sisakja van, katonai edzettsége is van, igaz? Hát világos, hogy Saulnak kell kiállni, de elő se jön a történetben, hogy Saul kiáll. De ha elolvasod Saulnak a gondolatait, akkor Saul egyértelműen mondja, hogy hát te nem állhatsz ki. Hát Dávid, hát te nem állhatsz ki a Góliátot. Egy, gyerek vagy. Másrészt meg nem vagy harcedzett. Harmadik, nincsen páncélod. Na még ezen tudunk segíteni, mert odaadom az enyémet. Na most, ha Saul egy fejjel magasabb, mint mindenki, akkor Dávid meg nyilvánvalóan alacsonyabb mindenkinél. Hát tudjuk nagyon, ez nem egy szöveting, vagy egy olyan nadrág, vagy bármi, amit csak úgy fölvesznek, azt fölhajtják a nadrág szárát, és már majdnem jó a nadrág is, igaz? Hanem ez egy fémből készült valami, egy páncélzat. És olvassuk a történetben, hogy Saul fölajánlja Dávidnak, na ezen az oldalon tudok segíteni, mert itt az én páncélom is az a király kardja, a király sisakja, a király páncél, na hát akkor vedd föl. És tudjuk a történetből, hogy Dávid ugyan engedelmességből fölpróbálja, de az ő szívében, az ő gondolataiban nem a páncélban bízik. És nem a karja erejében bízik. Ez azért lényeges, mert ez egy életszemlélet, amit főleg, hogyha ha fiatal valaki, akkor nagyon jó, hogyha el tud sajátítani, és hogyha valaki már idősebb, nem árt, hogyha ezt be tudja építeni a mindennapi életbe. Mert mi az az első, mondjuk, ha egy gyerek dolgozatot kell írjon? Mi az első, amire gondol? Most ez egy kicsi túlzás lesz ez a példa, de az, hogy én mit tudok, én milyen puskát tudok készíteni, én hogy fogok tudni megfelelni, vajon lesz-e nyugalmam és türelmem, hogy átgondoljam a feladatot, igaz? És a helyzet arra kényszeríti azt a szegény diákot, hogy önmagára koncentráljon. Pedig nem árt emlékeztetni magunkat, hogy az Úr velem van a vizsga idejében, velem van, amikor valamilyen feladatot el kell végezzek, és ezt mi felnőttek meg még jobban értjük, hogy ez mennyire fontos szempont, hogy ne csak önmagamra gondoljak, és az én képességeimre, az én lehetőségeimre, az én kapcsolataimra, és a nekem adott ajándékokra, mint a pajzs, vagy a kard, vagy a sisak, amit nem senkitől, a királytól kaptam, mint hogyha Góliát ettől teljesen elolvadt volna, hogyha ránéz, most gondold el a jelenetet, ránéz a nála fele akkor a derekáig érő fiatal fiúra, akinek nem látja a piros posgás arcát a sisaktól, meg a pajstól, meg a melvértől, meg bármitől, mert csak azt látja, hogy a király fegyverzete van rajta, de ettől még nem fog megijedni. Igaz? Az érdekes az, hogy a Bibliában számtalan olyan hely található, történet található, ami erre a tényre, ami Dávid Góliát történeténél nagyszerűen kiviláglik, hogy Dávid szívében, gondolatában nem önmaga erejére gondol. Amikor én akkora voltam, mint egyik másik gyerek, aki itt van, akkor lehet, hogy a fiúk még ma is ilyenek, hogy amikor mondjuk apu, anyu megkérdezte, hogy na mutasd meg fiam a muszklidat, akkor nagyon, nagyon szívesen megmutattam a muszklimat, és nagyon megfeszítettem, és persze apu meg anyu el volt olvadva, hogy milyen kemény a muszklim. Nem volt az kemény, csak hát ez az apai szeretet, igaz? Meg az anyai szeretet, az így működik. De milyen érdekes, hogy amikor az ember pici, akkor az élet arra ösztönzi, hogy a saját erejében bízzon. De Dávid ilyen szempontból egészen más, mint te meg én. Nem csak abból a szempontból, hogy mire Góliáttal való küzdelmére kerül a sor, addigra ő már egy felkent király. És ez is egy rendkívüli helyzet, nem? Fiatalon, tegyük föl 16 évesen, már felkent király. Ez maga egy egészen érdekes helyzet. Másik pedig az, hogy hát a király még ott van a trónon. És a próféta nem jelentette be, hogy na mostantól Saul, ülj át a sámlira, és jön Dávid, most elfoglalja a trónodat. Semmilyen bejelentés nincsen. Csak egyszerűen hagyja, hogy majd az Úr elrendezi Dávidnak a trónra kerülését. Azért ez elgondolkoztató, nem? Maga ez a helyzet is arra sarkalta Dávidot, ezt a fiatal fiút, hogy mindent az Úr tesz, és nem én. Az Úr az, aki képességet ad nekem arra, hogy a nyájat tudjam őrizni. Sőt, az Úr ad képességet, hogyha fenyegető vadállat közeledik, akkor azt, ahogy ő megfogal, megragadom a szakálánál fogva azt a vadat, és megszabadítom, kiszabadítom a szájából a bárányt. És az Úr mindig velem. Nem én teszem, ezt az Úr teszi. Rajtam keresztül. Fölszentelte Sámuel, a próféta, királynak Dávidot, a 8. gyereket, akire még az apja se gondol, túl sokat, mert az egyébként piros posgás, szép tekintetű, kedves arcú, de ezen túl semmit nem tudnak róla mondani. És Sámuel próféta is ezt látja, de az Úr megerősíti, amit említettem. Ne azt nézd, amit csak te a szemeddel látsz. Azaz, mi emberek Góliáttól el leszünk olvadva. Nem? Egy igazgatótól el vagy olvadva. Egy gazdag embertől, egy milliárdostól, azt mondod, hogy ez már igen. De az Úr, és erre tanít meg a Biblia, az Úr nem ezeket nézi. Az Úr egyetlen dolgot vár tőled, meg tőlem. Mennyiben látod, hogy a lélegzetvételed is az Úr ajándéka, és hogy tudsz levegőt venni, az azt mutatja, hogy az Úr veled van. Hogy nézni tudsz, hogy hallani tudsz, hogy bármit, munkát tudsz végezni, tanulni tudsz. Micsoda kincs és micsoda ajándék. Az nem teher, hanem az egy ajándék, hogy tanulni tudsz. Most felnőtteknek az, hogy dolgozni tudsz, az nem teher, hanem ajándék. Szoktál így gondolni, amikor reggel fölkelsz? Nem, igaz? Arra gondolok, hogy ez milyen nehéz. De viszont mindenkinek van valami jelenet az életében, amire szívesen gondol. Én akkor, amikor valaminek a következtében ágyba kényszerültem, és nem tudtam fölkelni. Na, akkor kellett végig gondolnom és megtapasztalnom, hogy micsoda ajándék, hogy fel tudok kelni. Pedig úgy tűnik, az életünk legnagyobb szakaszában, hogy felkelni, hát abban meg mi a különleges? Hát ez persze, hogy fölállok a talpamra. Nem? Szoktam így a családban viccelni, ezt Dávid is már sokat hallotta, meg Kriszti is, hogy egy titka van a felállásnak. Ki kell nyomni a talpadból a vért. És már is föl tudsz állni. Ez egy ilyen kis butaság, de hát azért ennél többe kerül, hogy te föl tudjál állni. Ez az Isten ajándéka. De hogy olyan krízis helyzetben, mint Góliát és Dávid találkozása. De gondold el, hogy minden szem te rád figyel, ha te vagy Dávid. Igaz? Itt vannak valahol, ugye itt van Betlehem. Márjál, mindjárt meg kell keresnem Jeruzsálem. Igen, Jeruzsálemet. Itt van Betlehem, itt a közelben. És itt a hegyes vidéken, a völgy területén van az, hogy föláll a filiszteus csapat az a domb egyik oldalán, köztük a völgy, a domb másik oldalán az izraeli csapat. Saul királynak a sátra a domb tetején, mert neki látni kell, igaz? De ő egy tisztes távolságban van Góliátról. Ezért hallani kell a hangját. És gondold el, hogy milyen érdekes, ahogy a történet alakul. Dávid már felkent király, de azért hazamegy. Meg miután a királyt, a Sault megvigasztalta az énekével, a zenéjével, Azután hazamegy, mert most már nem kellett a király. Otthonról meg visszaküldik, mert a három bátyja, a legidősebb a családból elment Saul hívására, mert a filiszteusok támadnak. És az akkori stílus szerint fölállnak a két domboldalra, a szembe lévő domboldalra. És már 40. nap is eltelik, vagy 40. nap is telik el, amikor Góliát megint reggel is, este is kiáll a filiszteus hadsereg elé, aki gondolom napközben, ami nagyon erős volt a nap, addig elmentek árnyékos területre, de reggel jó időben felsorakozott mind a két katonaság. És amit Góliát mond, az sem véletlen, hogy így van megfogalmazva a Bibliában, mert azt mondja Góliát, hogy szidalmazom a ti isteneteket. Tehát egyszerűen nem Izraelt szidalmazza tulajdonképpen elsősorban, hanem Izrael istenét. És ő a saját erejében bízik, és kihívja az izraeliek közül azt a hozzá hasonló erős legény, aki szintén bízik a maga erejében és katonai ügyességében, rátermettségében, hogy majd mi ketten megküzdünk, és a két küzdő közül, amelyik nyer, az egész csapat ettől nyer. A másik meg veszített, mert az ellenfél ebben a páros küzdelemben veszített. De Góliát teljes egészében a maga erejében bízik. Hogy gondolkoznak a filiszteus katonák? Hát világos, hogy milyen szerencse, hogy nálunk van Góliát és nem a túloldalon. Igaz? Mert ugyanennyi erővel lehetne ott is, de nálunk van, tehát nekünk csak föl kell sorakozni, és mi meg benne bízunk. Nem a mi isteneinkben, hanem Góliában. Az izraeli katonák Saullal együtt meg kitől félnek? Góliától félnek, és magukra néznek. Igaz? Saul is magára néz, azt mondja, van kardom, pajzsom, sisakom, páncélom, katona is vagyok, mert harcedzett vagyok. Hát fölvegyed a Biblia olyan helyzeteket, ahol ő győzedelmes. Igaz? Tehát van katonai harcedzett tapasztalat. De ő meghúzza magát a sátor árnyékába. Gondolom az egyik szolgát megkér, hogy húzza el a sátornak az ajtaját, hogy lássa azért, hogy mi történik, meg jobban hallja. És ott ül mondjuk a trónján, a székén. Igaz? És figyel, az egész sereg, izraeli sereg ott véd engem, mert köztem van, meg filiszteusok között. De a probléma az, hogy Saul is önmagára tekint, és nem Isten. Egy szóval nem bátorítja Dávidot, amikor meghallják a többiek, meg a testvérek, hogy Dávid olyan természetesen fel van háborodva. Hát hogy van az, hogy senki nem megy ki a harcedzett legények közül Góliáttal küzdeni? Hát az úr velünk van, nem? Hát ez a Góliát szidalmazza a mi istenünket. Hát akkor álljunk ki a mi istenünk erejével, védelmével. Ő egyszerűen így gondolkozik. Miért tud így gondolkozni egy ilyen krízis helyzetben? Mert ezt gyakorolta a pásztorolás közben, kicsi srác kora óta, hogy az Úr mindig megvédett. Nem sok tapasztalatot ír le ebben a 17. fejezetben Dávid,
hogy mondjuk 10 éven semmilyen tapasztalatot szerzett, hogy az Úr hogy védte meg őt és a nyájat, esetlegesen akkor még bizonyára nem a szakállánál fogta meg a medvét, hanem valahogy megvédte az Úr. Hát hány olyan történetet olvasol a Bibliában, ahol az Úr kifejezett stratégiai parancsa az, hogy te csak állj vesztek. Semmit ne csinálj, ne, csak figyelj. Figyelj, hogy én hogy küzdök, értetek? Érted? Na ezt nekünk a 21. században meg kell tanulni, hogy ez a szemlélet a miénk legyen. Mert a mindennapi élet mire szólít rá téged? Este kinyitod a híreket, mert azért csak szeretnéd tudni, hogy mi van a világban. Te úgy megijedsz, hogy most akkor mi lesz az árakkal, mi lesz a háborúval, mi lesz Európában a helyzetünk, mi lesz a világban a helyzetünk, hova megy ez a világ? Itt minden transz, meg e felé nyomnak bennünket. Mi vár ránk? Csak zárójelbe jegyzem meg, amit gondolom már ti is hallottatok, ilyen humoros megjegyzést, hogy azt mondja az egyik ember, hogy este, ha megnézem a híreket, utána mindig beteszek egy horrorfilmet, hogy megnyugodjam. Tehát le kell csillapodni, a hírek azok ilyen hatásúak. Ezt nem tanácsolom, hogy ezt a mintát kövest, hanem ez csak érzékelteti, hogy ma egyszerűen a világ eseményei és az állapota az világos, hogy mindenkit kétségbe. De ezért lényeges ez a Dávid-Góliáti történet, meg a Biblia olvasása, hogy megértsük, hogy nekünk az Úrban kell bízni. Az Úrra kell ráhagyatkozni. És azt kell látni, hogy ahhoz, hogy föl tudod emelni a lábadat, micsoda ajándék. Ezt csak most azért mondtam, mert van egy 89 éves anyósom, akivel egy házban élünk, és szegény már annyira legyengült, hogy néha mondani kell neki, hogy na most akkor emeld föl a jobb lábadat, és lépjél egyet. Közbe fogja a keretet. Na most a másik lábadat emeld. Micsoda ajándék, hogy te tudsz menni? Hogy te állni tudsz? Hogy föl tudsz öltözni? Micsoda ajándék? Hogy enni tudsz? Tehát egyszerűen az Úr ott van veled. Az Úr gondoskodik rólad. És ez a szemlélet kell, hogy az enyém legyen. Egy felkent fiatalember, aki királynak felkent, tudott volna várni arra az évre, amikor majd jó néhány esztendő után majd végül csak a trónra kerül, hanem ilyen szemlélettel rendelkezett. Vagy József. Ott vagyok a családtól távol vetve, eladva, idegen országban, idegen házban, minden idegen. Aztán onnan még bekerülök a börtönbe. Ha nem bízott volna abban, hogy az Úr ott van vele, és az Úr gondoskodik róla, meg tudta volna állni a helyét a fáraó mellett? Nem tudta volna megállni. Előbb esik depresszióban, és már az se segített volna Józsefen, ha depresszióba esik, hogy fölkerül a király udvarába, és kiszabadul a börtönből. Nem segített volna rajta semmi. De éppen az, hogy gyerekségétől fogva tudja, hogy az Úr vele van. És ez az adventizmusnak a lényege egyébként, hogy az Úr itt van velünk. Most csak úgy zárójelben mondom, remélem mindenki jól érti, amit mondok. Nem el kell menni pünköstkor egy zarándokon. Hogy sok áldásban részesül. Nagyszerű, ha valaki tud mozogni és el tud utazni valahova. Csodálatos dolog. Főleg, ha imádkozni is tudod, egy nagyszerű dolog, nem? De ahhoz nekünk nem kell elmenni valamilyen speciális helyre, hogy mi lelkiekben felemelkedjük, nem? Ez kitől függ, ha te szombaton megerősödsz hídbe, vagy nem? Kitől függ? A lelkésztől? Nem volt jó prédikáció. Hát 10 percet beszélt. Mikor se tudtam félni? Miről is beszél? Nem a lelkésztől függ. Tőle. Hogy milyen a szemlélet. Mit látok jónak? Mit látok helyesnek? Hogy látom az Úr jelenlétét a mai napon? És én fel tudok üdülni, frissülni lélekben, hitben, reménységben, egy költeménytől, egy fuvolaszolgálattól. Attól függ, hogy én ezt hogy fogadom magamhoz, nem? Azzal, hogy kinyitom a Bibliát és elolvasok egy reggeli dicséretet, ebben nem a formalitás a lényeg, hogy pipa. Elolvastam a reggeli dicséretet. Milyen jó voltam, nem? Én neki kezdek csak a munkának, de mielőtt elindulnék, már elolvastam a reggeli dicséretet. Elolvastam? Nem, már tudom, hogy ez nem egy formalitás, hogy én hogy veszem, hogy én miért látom fontos. Mert ha nem látom, hogy fontos nekem, hogy az Úr megszólítson mondjuk egy ígén keresztül, hát akkor olvashatom én a legszebb Biblia verset. Nem? Nem fog jelenteni nekem semmit. Ez tőlem függ, hogy fogadom. Hogy látom. És ez az, amit lehet látni Dávid és Góliát történetében, hogy Dávid végig töretlenül, ilyen mai szóval rutinszerűen, de ez nem egy rutin, olyan természetesen, ezt értem a rutina, magától értetődő. Mert hogyha nem olyan magától értetődő, és nem természetes ez a dávidi hozzáállás a Góliát sztorival, hogy reagálna Dávid akkor, hogyha a testvére, a bátyja azt mondja, hogy hát ne csináld már, tudom milyen vakmerő vagy, te mindenben belemész, hát a medvével is, meg az oroszlán, hát de ez Góliát. Ez nem egy medve, ez Góliát. Te nagyon vakmerő vagy, te túlzásba esel, te túl naív vagy. Igen? Hát ha nem volna ez olyan természetes Dávid számára ez a hozzáállás, hogy az Úr ott van vele, akkor elbizonytalanodna. Ott halva, hogy előző nap érkeztem, gondolom az a 39. nap volt, előző nap érkezett, hallja, hogy mit mond ez a Gólia. Aztán ott érdeklődik, hogy miért? Mi ez? Mi itt a helyzet? Mégis hogy tudjam már, mert nem voltam még ilyen küzdelem szituációban. Igaz? Eddig csak az állatokat őriztem, meg a apuházában nőttem fel. De ez mi ez? És akkor elmagyarázzák, hogy itt az ott van a ellenség, és azok meg fognak mennünket ölni. Na de most az a kihívás, hogy kell találni egy embert, akkor kiáll vele ezt. Hát akkor miért nem álltok ki, fiú? Mert nem úgy van, hogy na akkor... Mert ő egy természetesen gondolkozó, hívő ember. Hát az Úr velünk van, nem? Hát ki a filiszteusok Isten? Hát az senki. Hát az egy szobor. Azt csak kinevezték van. Hát az nem tud segíteni. A mi Istenünk az segít. Az erőt ad. Lényegében ez az, amit látsz, hogy Dávid leveti a királynak a páncélzatát, Ebben nem tudok mozogni se. Hát nem tudok megmozogni. Járni se tudom. Én nem vagyok élet. Én azt teszem, amihez hozzászoktam. Itt van ez a parittya. Most a botra talán nem lesz szükség. De itt van egy parittya, és szerzek néhány kis követ. Odavaló követ. Este elmegy, végig gondolja, begyűjti azt az öt követ, beteszi a kis tarisznyájába, és nyugodtan alszik. Nyugodtan alszik. Te szoktál forgolódni éjjel? Mert hogy holnap ez lesz, jaj, hogy az lesz. Szoktál? Nem mondom, hogy ez rossz. Csak jobban kell emlékeztessem magam, hogy az Úr ott van velem, nem? Tehát Dávid lefekszik, az öt kő a tarisznyában, a parittya mellette, és nyugodtan az. És amikor másnap reggel felsorakoznak a legények, akkor Dávid kilép az első sor elé, és elkezdődik a párbeszéd. És taktikailag értjük a helyzetet, amit Dávid nem gondolt át, de mi távolról nézve értjük a helyzetet, hogy egy fele akkora piros arcú, kedves tekintetű, szép szemű kisfiút lát, Góliát, hát világos, hogy bepölce. És azt mondja, hogy mi van, én ebb vagyok? Hogy ide álltok egy bottal elé? Egy ilyen körök? Világos, hogy föl van háborodva, de stratégiailag nem is rossz húzás. Igaz? De ezt már csak mi látjuk, mert Dávid nem így gondolkozott, meg Saul, meg az izraeliek nem így gondolkoztak. Dávid olyan természetesen azt mondja, hát ha egyik kötök se áll ki, hát akkor én kiállom. Mert hát az Urat nem lehet becsmérelni. Érzed ezt a természetes gondolkozást? Mert ilyen természetes hívők kell, hogy ma legyünk. Megnézhetette az esti híreket, de ettől még neked nem kell egy horrorfilmhez hozzánk, hogy meg tudjál mi, nem? Hanem van egy Isten, aki megmondta előre, hogy nehéz idők lesznek. De azt is megmondta, hogy gondoskodik róla. Nyugodtan az. Feladatom van, pénz problémám van, egészségügyi gondom van, családi problémám van, munkahelyi gondom van. Sok gondom van, de az Úr ott van. Vizsga, de az Úr ott van. Érzed ezt a gyermeki hitet? Most Dávidról lehet beszélni, hogy tényleg neki gyermeki hite volt, de ezzel élesen szembe áll Saul, Góliát, meg mindenki, aki a történetben szerepel. Azok felnőttek. És Dávid tényleg gyerek. Hát de ez a lényeg a gyermeki hitnek. Ez a lényeg a gyermeki hitnek. És akkor van Dávid életében probléma később, amikor erről a gyermeki hitről elfeledkezik. És kire gondol? Önmagára. Igaz? Milyen jól néz ki, aki ott van. Mindjárt magára gondol, a lehetőségeire, hát én mindent megtehetek, igaz, király vagyok. De ekkor nem tud gyermeki hittel rendelkezni. De valamikor tud, nem? Valamikor tud. Én például, amit említettem, gyermeki hittel vár, hogy az Úr tegye a trónra, és ne ő legyen az, aki egy lépést is megtesz annak érdekében, hogyha az alvó Saulot a sátrában meglepi, akkor ő, vagy a barlangban elé kerül, akkor ő most tegyen valamit annak érdekében, mondják. Nem azt mondja a gyermeki hitre, nem. Én nem emelem fel a kezemet. Még akkor is, hogyha igazam van. Erre a szombatiskolában beszéltünk egy néhányra. Dávid azt mondhatta volna, hogy nekem igazam van, hát föl vagyok kenve. Az Úr engem választott ki. Saul ilyen huncut, meg olyan huncut. Ennyire hitetlen, meg a világos, hogy én nekem jogom van és igazam van. A jogot az Úrtól kaptam, igazam van, mert én jó vagyok. De nem emeli fel a kezét. És azt mondja, várok az Úr lépését, amikor majd ő fog megmenteni bennünket.
Hát az időnk sajnos lejárt. Egyébként a történet is véget ér. Egyszer. De az érdekes az, hogy tulajdonképpen rendkívül egyszerű, amit szombatonként itt szeretnénk megtanulni. Bíz az Úrban. Ez egyszerű, de fantasztikusan nehéz. Nem? Éva, Ádám ezt a pici feladatot, hogy bízzon az Úrban. Olyan tökéletes, gyönyörű környezetben. Nem sikerült. Hát az Úr erősítsen meg bennünket, hogy élvezzük az Úr jelenlétét, és tudjuk, hogy az Úr mellettünk áll, és erősödjünk meg mindannyian, hogy bármilyen élethelyzetben vagy, az Úr ott van veled, erősíteni akar, bátorítani, ő megmutatja a szeretetét, kegyelmét, gondoskodását a te életedben is. Nem kérdéses. Csak egyetlen egy dolgot kell nekünk megtenni. Benne bízni. Amen.